Mindenek előtt Duba Gyulát kérném meg, hogy mondja el gondolatait.
Fábri Zoltán megítélésével már életében viaskodtunk. A küzdelem persze érte folyt, nem ellene. Minősítésünkben és értékelésünkben mindig volt valami bizonytalanság. Hívei és kritikusai egyaránt némi zavart éreztek vele szemben. Talán a megsejtett és megérzett, de pontosan meg nem határozott nagyság előtt érzünk hasonlóan? Vagy még életükben a szentek előtt? Sem boldoggá, sem szenté nem kívánom avatni őt. Bár Fábri nekrológiában I. és Gyula oltárőrzőnek nevezte. S ha indulhatna holmi boldoggá avatási per, hogy kiállt kegyükben, az ősök kegyében, leginkább már a földön, kortársaim közül bizony Stósz irányába szögezném az ujjam. Élt ott egy klasszikus európai, egy szentszagúan hű, szabadsághívő. Ilyesnek igaza volt, a valóság azonban bonyolultabb, mondhatnám emberibb. Valósak a legendák és mítoszok, melyek az író alakját övezték, de emberi gyengéi sem kevésbé igazak, melyeket ismertünk. Betegségi érzete már néha már hipokondriaként mutatkozott. Érzéken volt, néha túlérzékeny, megbántottságra is hajlamos. Nehezen viselte a támadásokat, pedig érte éppen elég. Még 1968-ban a Stószi előszóban is felemlíti a Kassai Újság bértornokának pamfletjét, a legenda a Stószi vadászról címűt. Aki nem tévesztendő össze a stüszi vadásszal, aki mégiscsak volt valaki, idézett. Kassák metaforája is mély tüske nyomot hagy benne, aki vitájuk során Stószi magányában tilinkózó, spirituális tehenes gazdának titulálta. Arra is emlékszünk, mély komoly fájdalmat okozott neki Bábi Tibor, amikor a Vox Humana tartalmát kétségbe vonta. Fábri ezután csak a Vox Humana perének nevezte az esetet. Netán önteltséget lássunk érzékenysége mögött, semmiképp. Másrészt a személyét övezők legendák olyan tévhitet kelthetnek, mintha a nagy guruk vagy szentehenek módján sérthetetlen lett volna. Egyáltalán nem. A tiszteletet és rokonszenvet nem személyes közéleti aktivitása vonzotta, hanem a szellemi kisugárzása. Emellett munkássága sosem nélkülözte a bírálatot, sőt elutasítást. Nem volt vakhittárgya, sem nagyguru természet, erős lelkű, ám sebezhető ember volt. Bővebben szóltam erről, mert a továbbiakban írói és emberi vonásai egységéről szeretnék beszélni. Simon István írja, hogy műfaj teremtett az életével. A meghatározás maga Fábri sugallja, mondván, hogy vannak korok, amikor az írói magatartás lényegül műfajjá. A róla szóló első írásomban úgy éreztem, hogy a szlovákiai magyar író számára Fábrit ismerni önismeret. Ma is úgy vélem, modellértékű egyéniségnek tartom. Írói alkat és kisebbségi léthelyzet nála fedik egymást. Írásai a téma pontos és mély értelmét adják, bonyolult teljességet érzünk mögöttük. Minősítésének nehézsége is ebből adódnak. Sosem döntöttük el érvényesen. Eszéíró publicista, morálfilozófus vagy kritikus esztéta, költői hevületű, értekező prózaíró. Kevés kezdőíró arca mutatja, oly tisztán későbbi vonásait és érett arcélét, sőt öregségbe hajló korának záró képét, mint az övé. A fiatal nemzedékek, akik legalábbis értetlenül, de inkább elutasítóan állnak vele szemben, kevés fáradtsággal és megértési készséggel a mindenkori fiatalság lázadó hajlamait és a maguk korai, rokonszenves elődjét találhatnák benne. Fel kell lapozni életműsorozata első kötetét. A német expresszionizmus felfokozott embereszményének jegyébe fogant indulásának dokumentumait. Fel is sóhajthatnánk. Boldog és végzetes század elő. A letűnt 19. század elégedettségét és békéjét éltetheti tovább, s ugyanakkor végzetes, mert megnyitja a tragikus 20. századot. A letűnt század esztétikai kultúrájának neveltjei, az érettségiző fiatalok a lövészárkokban önkéntes hazafiként találkoznak az emberben élő állattal. Döbbenetes, felmérhetetlen mélységű paradoxon. Fábri önkéntes, minden bizonnyal szép lélek, az ismert képen könyvvel a kezében áll a lövészárokban tisztársai között. Könyveket kér a frontra is, az európai irodalom friss humánus értékeit. Így éri a gyilkos élmény. Írásos beszámolóját ismerjük. Pontos kép a Brody alatti Jasionov majdani erdőkből, a vesztett csata utáni szuronyrohamról, a fogoly magyarokat öldöklő borzalomról, s arról, hogyan menekül meg ő egy orosz altiszt élete árán. A lövészárokba szerzett tüdőgyulladás a tüdőbájjá fejlődik, szívzavarokkal társulva egész életében kísérője. Drámáját a történelem hazátlansággal tetézi. Trianon napján felölti tiszti egyenruháját, és sapkájára fekete kokárdát tűz, tüntetve gyászolja az elveszett hazát. Élményeiből született egyik kulcsfogalma, a tanú. Tanú és tanulság voltam. A háború dúlta, elveszett nemzedék drámáját számos műben tükrözi a világirodalom. Gondoljunk Hemingwayre, Búcsú a fegyverektől. Ne csodálkozzunk hát az átszellemült fiatalemberen, aki az egykori kassai salkház nagytermének színpadáról az irodalom mai életproblémáit taglaló, bámulatosan avatott előadása végén előkelő hallgatóságától így köszön el. Az őrző, büszke, szép emberhitével búcsúzom öröktől. Nagy műveltségű 25 éves fiatalember. Az eltökélt és szenvedélyes igazságkeresés tragikus tisztaságát sugározza. Íj és boldoggá avatás metaforája korán a közelében kísért. Proféta alkat, halálosan komolyan veszi önmagát. Verse és rövid szép prózája hangulatos, érdekes, gondolati munkái azonban súlyosak és mélyek. Alkata és sorsa determinálta írótípus, élete önként vállalt egyedüllét. Turcell Lajos korán megírta, még 1957-ben, hogy Stósz szép halmat juttatja eszünkbe, Fábri Zoltán pedig Kazincit. Magányukban és elhivatottság tudatukban hasonlóak. Ilyen egyedüllétben a nagyvilág könyvek és folyóiratok képébe van jelen. Az expresszionizmus nagybetűs ember eszménye szociális és kisebbségi irányú összetevőre osztódik benne. Az író alkotóerői emberi és tárgyi valóságából táplálkoznak, történelmi és kulturális élményei ihletik őket. A világcsavargó író is a lelke mélyé hordozza szülőföldje képét. Kiemelem Fábri kisebbségi tudatát és érzékenységét, mert Európa tudatának is illetője. Európa elsősorban annak lehet hazája, akinek nemzeti hazája nincs. És ennek a tudatnak tiszta keménységére utalva, Masaryk Világforradalom című művéről írt kritikájából idézek. Az elnök humanisztikus, irodalmilag és filozófiailag kitűnő könyve az élet bizonyító próbáján a valóságban hajótörés szenvedett. Épp oly helyről kap elutasító cáfolatot, ahonnan nem is számít ilyenre. Felszabadított cseh nemzete részéről. A sovinizmus hetsz ördögei könyvférgek módjára lyukasztják a papíros akarat és betűhumanizmus igaz szándékú könyvét. Fábri már kész író, 1923-at írunk, Irodalom és Magyarság című eszéjében máig érvényes, korszakos igazságot rögzített. Irodalmunk iránya európai. Azzá tették a régiek, amikor a magyar nép életét Bizánc helyett belekapcsolták a nyugat vérkeringésébe. Manapság lépten nyomon Európát ragozva, humánumának és történelmi eszményeinek a jegyébe próbálunk élni, csak elismeréssel adózhatunk az egykori fiatal írónak. A fentieket tájainkon kimondta magyar nyelven korábban, és képviselte határozottabban. Európa nehéz haza állítja majd később. Az eszméket a valóság alakítja, az életformálja a szellemet. Fábri ekkor még csak az irodalompolitika elvetését és a művész igényességet hangoztatja. Erényeink és csapásaink bizony korán jelentkeztek. Az igényesség lobogóját, amelyet az irodalmi küzdőtérre vezető útjuk kezdetén bontanak ki a fiatal nemzedékek, először Fábri Zoltán emelte magasra. Indulattal lobogtatta a nemzeti érzés dédelgető irodalompolitika és a megtűr dilettantizmus ellenében. Megsemmisül, amire rámutat, szinte megszűnik lenni, amit elítél. Idézünk ebből az időből. A Nép című szeretetorgánum irodalmi heckáplánja, Inzinger Ferenc úr, égnek fordított szemmel hullatja egyszer egy könnyeit. Ó, ezek a modernek és egyéb döbbenetesek, íme, nem akarják észrevenni, hogy az Inci-Finci féle Vége a mesének című lírai búbos kemence az egyetlen világító csillag irodalmunk zordegén. Ez a dekadens hazáruló Győri Dezső, hogy ezt még fel nem akasztották. És Győri Dezső, ez a senki dekadens, érdem szerint csak úgy Fokhegyről sercint oda Inzinger úrnak, mondván keményen, akaratosan, emberjövő hitével. Vége a meséknek. Dr. Rév József jófiú, Nagy Mihály ügyvéd úr, összes lapjaink munkatársa, ez a minden lébe kanál, különben dalolacsent költő úr, aki magáról szerénytelenül ugyan, de csak tart valamit, ez a prókátor poéta nem bírja nézni ezt a véres harcot. Szemét forró baráti könnyek öntik el, és üzen Ferinek is, Dezsőnek is, az egyivású szlovenszkói magyarok nevében. Béküljetek ki, hisz ha megittatok volna egy pofa bort a legenyei restiben, nem lett volna belőle sajtópolémia, és tisztelnétek egymás írásait. Végre, a kvaterka révbe ér, fel-fel a legenyei restibe. Ennyit Fábritól. Megállapíthatjuk belőle, hogy a hangvétel megelőlegezi a kritikusnak a szlovenszkó réme jelzőt, de az egymást váltó irodalmi nemzedékek viszonyára és a múló időt kísérő relativitásra is vett némi fény. A fiatal Fábri az irodalom enfant terrible-je, indulatait a kultúra birtoklásának tudata, az európér műveltség fűti. Európa élettér, még inkább humánum eszmény, erkölcsi hivatkozási alap. Haza lehet a hazátlanságban és a hatalmon kívüliségben erőforrás. A kritikusból a kritikus lesz. Fábri hajlamos rá később is, hogy a kritikát önmagával azonosítsa. Amikor elmarasztalás éri a műbírálatot, mindig fellép a védelmében, mintha személyes bírálat érte volna, s ő önvédelemből válaszolna. Okkal teszi, vagy ok nélkül? Inkább okkal. Véleményei és rendszeressége mindig a csúcsokat próbálták megérinteni. Valóságirodalom korszaka erős balos kitérő. Elfogultságában a legtöbb igazságtalanságot követte el. Tegyük hozzá, később belátta és elismerte őket, akit lehetett, megkövette. Tévedései nem személyes kilengések, az európai szellem útjának rokon lépései. A kor szociális gondolkodása radikalizálódott, és az orosz megújhodás eszményített képe déli bábként lebegett Európa felett. Aki ismeri a történelmet, tudja, a kultúra munkásai számára milyen nagy mértékben jelentette a reményt. A kritikus címe azonban leginkább a harmadvirágzás korszakában illeti meg, amikor, mint Turcell írja említett munkájában, legnagyobb érdeme, hogy csúcsokra törő igényességét oda merte és oda tudta szelídíteni irodalmunk szerény adottságaihoz. A harmadvirágzás című kötete sosem volt helyzetet tükröz. A tudós egyetemi tanár elemista irodalmárokat oktat a mesterség titkaira, költészettant és próza elméletet teremtve számukra. Kezdőknek és dilettánsoknak magyarázza az alkotó munka fogalomrendszerét. A 20-as évek második fele új eszmét sugal, a megvalósuló és megvalósítható szociális gondolatot. Fábri számára a német szociáldemokrata kultúra közvetíti, mint a korabeli humánus gondolkodás vélt megtestesülését. A szocializmus gondolata a polgári gondolkodás elvi síkján érinti meg. Nem mint a munkás mozgalom gyakorlata, hanem mint a kor humanista művészeinek és haladó politikusainak a látomása. Amely Romain Rollandtól Dreiserig és Déri Tibortól Arthur Köszlerig számos író gondolkodót befolyásolt, melyet szinte maradéktalanul felvállalt az avantgard irodalom. Európa két háború közötti korszakára úgy tekinthetünk, mint a világháború és a gazdasági válság sokkolta gondolkodás kiútkeresésére és az európai szellem mély válságára. Hitler választási győzelme fokozza a drámát. Fábri szemelátára és példátlan bátorságú kiátkozásai kíséretében növekszik földrészünk testében a rossz indulatú daganat, a fasizmus. Ezekben az írásokban halálos harcot vív a gondolat, és dúvatként tombol a történelem. Fábri lényeglátónak bizonyul. A formák mögött a mélységet látja, a náci szenvedélyben a bestialitást, és térnyerésében a halálos veszélyt. A kisebbségi íróban talán a szellem idegrendszere működik. Érzékenyebb az erőszak iránt, kifinomult hallása jobban hallja a közeledő földrengést. A két háború között írt munkái, az életmű sorozat első öt kötete, tartalmas, de nem könnyű olvasmány. De ha valaki értően és igazi szellemi érdeklődéssel beleássa magát Fábri történelmi panorámájába és európai tablóképébe, a közös emberi sors és a humánus eszmék súlyos ütközeteinek lebilincselő megjelenítésére talál. Fábri izzig vérig európai rangú írónak mutatkozik, hagyományosan humánus európai szellemiségnek, földrésze ütőerén tartja kezét és nagy szakmai tudás birtokában számolja pulzusát. Századunk kataklizmái azóta elhasználták a szavakat, elnyűtték kifejező erejüket, kicsorbították a megbélyegző jelzők élét, és a felháborodásba belefárasztottak. Fábri cikkei, hírfejei, tanulmányai és esszéi azonban a magyar közírás élő nyelvén frissen és pontosan kiáltják világgá a jelenségek értelmét és a történések lényegét, már-már a dodonai görög orákulumok hangján hirdetik az aggodalmat, döbbenetet és a szenvedélyes elutasítást. Ma is szívesen, bár alkalomszerűen olvasom írásait. Érzem bennük a sors mozdulásait és a végzett szár sohogását, a személyesben az általános létet, az európai szellem felhorkanásait és csalódottságát, az írások mélyén a történelem dübörgése morajlik. Mai tekintettel szemlélve is autentikusan fogalmazódik bennük az antifasizmus ténye és tartalma. Később majd morális érték és filozófiai erény lesz. Magatartássá műfajjá érik. Értelméről és értékéről még szót ejtünk, de már most feltesszük a kérdést. Az antifasizmus filozófiai megfogalmazásában mennyi része lehetett a kisebbségi író ember személyes élményeinek és közösségi tapasztalatainak? Mennyi Közép-Európa történelmi sorsfordulóinak? Bizonyára nem kevés. A kisebbségi lét és az Európa eszme Fábri személyében szerencsésen találkoztak, és szilárd kohézióban egyesülnek. Ezért húznám alá még egyszer az egykori állítást. Fábri Zoltánt ismerni önismeret. Nemrégen felbukkant titkos naplója eddig rejtve maradt körülményekre is rámutat. Nem kérdőjelezi meg az író arcképét, nem is változtatja meg új vonásokkal, csupán árnyalja és életesebbé teszi, elmélyíti. De mi ránk is vett fényt? Az üres járat által tisztábban látjuk és mélyebben megértjük, mi is történt velünk. Megerősít abban a hitünkben, hogy ami a háború után történt, az Európa szégyene volt. Ahogy Fábri írja, az antifasizmus csődje és a fasizmus győzelme a győzők lelkében. Ma már ezek a fogalmak archaikusaknak, némileg idejét múltaknak látszhatnak. De ez sajnos valóban csak látszat. Gondoljunk az érzékenységre és indulatra, amellyel az elfogult nemzeti erők a fasisztoid minősítés ellen tiltakoznak. Ma sincs jobb fogalmunk, hogy a nemzeti kizárólagosságot és gyűlöletkeltés minősítsük és megnevezzük, és ez annál is inkább alkalmas rá, mert pontos történelmi jelentése is hitele van. óriási tragédiák árán tisztázott, erkölcstelen, illetve morális tartalmat képvisel. Éppen Fábry életműve bizonyítja, hogy az antifasizmus mintegy a 20. századi humanizmus filozófiája lehet. Nála mindenképpen. Az üres járatban találunk rá új, meggyőző bizonyítékokat, mint arra is, hogy műfaji változatossága teljességében, lényében életfilozófus ő, pontosabban gondolati író. Hasonló példát keresve Bertrand Russell neve jut eszembe. Ha a példa aránytalannak tűnne, tovább kell gondolnunk. Mindenek előtt tudomásul kell venni, még ha igazságtalan is, hogy az angol lord szellemi és nyelvi kisugárzása minden bizonnyal intenzívebb és messzebb ér el, mint a magányos nyelvű kisebbségi írói. Ez azonban nem zárhatja ki, hogy a teljesítmények rokoníthatók legyenek. Meg kell barátkoznunk a gondolattal, különben Európa felé tartó igyekezetünk csak üres póz, formamajmolás és kisebb rendűségi komplexusok sorozata lehet. A művészi teljesítményeknek és gondolati műveknek önértéke is van. Olyan sajátos léttel rendelkeznek, amely szűkebb valóságukhoz való kötődésükből és ennek a kapcsolatnak egyetemes értékéből következik. Fábry naplója ilyen, s némiképp rendhagyó szöveg. A műfaj természetével ellentétben alig tartalmaz mindennapi tetteket, az élet felszínéből vett részleteket, személyes történéseket és mindennapi élményeket. Nyoma sincs benne a látszatnak, az ösztönös gyakorlatnak. A rövid napi szövegek a gondok jegyébe fogantak, és a dolgok mélyére, a lényegre törnek. Nem a dolgok alakját írják le, hanem a lényegüket. Minden lapon találunk megjelölésre és aláhúzásra, kiemelésre és megőrzésre méltó mondatot. Aforisztikus és axiomatikus megfogalmazások meg annyi alapigasságot rögzítenek, amelyek elvontságukban is egyszerűen és természetesen vonatkoznak az életünkre. Gyakorlati tények elméleti megjelölései, ahogy egykor Fábry maga mondta a költőről, névadók. A gondolati író fogalmi rendszerbe foglalja a jelenségeket. A filozófusok elvontságát megszoktuk, a bölcselet absztraháló végtelenségeit is ismerjük. Az elvontság néha életidegennek tűhent fel, máskor alig érthető. Ezzel szemben Fábry filozófiai gondolkodása valóság közeli, elvonatkoztatásai életesek. Szellemi gyakorlatiassága valójában a szép próza rokona. Mindössze annyi a különbségük, hogy a Fábry szövegek drámaisága és tragikuma nem érzéki, hanem inkább gondolati természetű. Talán nyilvánvalóbbá válik az összevetés, ha Fábry egyik alapművére, az Európa elrablására alkalmazom. Regényként olvastam ezt a művét. A második olvasása vált számomra nyilvánvaló, hogy miért. Meglepően olyan szép prózai hatást is keltett bennem, mint Mark Twain 100 év magánya. Hogyan kerül a csizma az asztalra? A két mű valóságképe távoli egymástól, stílusuk, nyelvezetük összesen vethető. Rokonítja őket azonban az a sokoldalú törekvés és mélyreásó szándék, ahogy következetesen az emberi sorsok drámájának és a közösségek tragédiájának mélységeit, mondhatnám, a végzett útjait keresik és követik. Mark Twain-nál groteszk érzéki formában, Fábrynál gondolati mélységében és történelmi folyamatosságban ölt testet, és válik láthatóvá az ember élet tragikuma és a háttérben várakozó pusztulás. Mindkettőben nemzedékek pusztulása zajlik, és felvillannak az emberi lét mélységei, valamilyen módon anyagiasul a végzet, amely az emberek lelkébe gyökerezik, és időnként elszabadul, mint a legendás szellem a palacból. Az Európa elrablása valóban alapmű. Az európai apokalipsziseknek és Közép-Európa népi nemzeti tragédiának mély ellemzését nyújtja, és feltárja gyökérzetét. A szálak a mélybe nyúlnak, ókori ködökből, mítikus valóságképekből erednek, metafizikus alakzatokba jelentkeznek. Hajszálgyökérzetük a tudatalatti mély rétegeit hálózza be, megnyilvánulási formáik ösztönösek és a gondolat ellenőrzése számára elvesztek. Transzcendens megnyilvánulásaiban emberfelett alatti ormótlanságukban és iszonyatos voltukban jelent, múltat és jövőt érintenek. A történelmi tapasztalatnak megfelelően a középpontban Németország áll. Az író nem a nyugathoz, hanem Közép-Európához sorolja. A polgári nyugattal szemben Angliát, ipari fejlődése Franciaországot forradalma tette, polgárrá és demokratává, velük összevetve a századelő Németországa antidemokratikus, félfeudális Juncker társadalom. Az Európa elrablása Hitler Németországának és a háború utáni maradványainak diagnózus értékű természetrajza, melynek lázalomszerű valóságába mi külön történelmünk is beépül. 1945-öt írunk, az idő betelt, s számunkra, mintha megállt volna. A múló napok nem fejlődés hoznak, csupán állapotot, rossz állapotot, s amennyiben mégis fejlődést, a tragédia felé vivőt. Felesleges lenne részleteznem az ismert eseményeket. Fábri életében olyan mélypontot jelentenek, melyből már sosem lesz teljes kilábolás. Drámáját a vádlott megszólal, és az üres járat őrzi. Tanulságait az Európa elrablása. A fiatalos hit után úgy tűnik fel, a rezignált lemondás kora következik. Sok minden elveszett és elveszedett az íróban, de igazságkereső szenvedélye még él. Az indulat sem halt ki egészen. Soha nem volt olyan fontos számára az igazság, mint éppen akkor. Memorandumának mottója Husz János imája az igazsághoz. Fájdalmas periratának naív őszinteségét és jóhiszemű igazságérzetét elemezni és kimutatni, csalódás, csalódottsága, történelmi jelentőségét nincs terünk. Ilyen elemzés vaskos tudományos műanyaga lehetne. Ehelyett inkább a történelmi végzet matériájából idézek tőle egy részletet, megemlítve előbb, mit mondott egykor Napóleon Goethének. Mit akarnak most a végzettel? A végzett a politika. Fábri ezt így illusztrálja. Amikor 15 évvel ezelőtt az Út címen megindítottuk a Magyar Antifasizmus Szlovenszkói lapját, az első oldal első szavát a szlovák testvérlap szerkesztőinek tartottuk fenn. Vladimir Klementis és Laco Novomeszki köszöntötték a fegyvertársat. Kimondhatatlan örömmel tölt el bennünket, hogy új harcos állt be mellénk a frontra. Üdvözöljük utatokat, mely végül is a DAV útja. Hol van ma a közös út? Hol a szocialista emberség egység útja? Hol a rollandi koegzisztencia? Az egyik Poverenyisztvo kassai expozitúrájának vezetője szorongó izgulásaimra, kétségbe esett döbbenetemre szóról szóra így felelt. Oroszország nagyszláv politikát folytat, és a nagyhatalmi törekvéseknek egy homogén szláv Csehszlovák republika felel meg a legjobban. Nem lehet kívánni, hogy egy 200 milliós nemzet nagyhatalmi céljának elérésében tekintettel lehessen néhány százezer ember érzékenységére. Ennyi. Olyan területen járunk, ahol az erkölcsi minden szűkítő, korlátozó, taszító és kirekesztő principium a fasizmus privilégium. Nem tudjuk, hogyan gondolta Napóleon, hogy a végzett, a politika, csak sejtjük, hogy a kor végzett drámái ellenében mondta. Mit akar az író, amikor a valóság ura a politikus? A jelen és az örökké valóság szembenéznek egymással, és a pillanat győz. Ilyenkor mindig a jelen győz. Aztán Napóleon Szentilena szigetére kerül, és elvész a valóság számára, Goethe pedig megalapozza a világirodalom fogalmát, és tovább él benne. Ennek ellenére a kisebbségi ember érti Napóleont. Ösztönei mélyén lesi a hatalom kedvét, humánus nyugalmát vagy szila indulatát. Nagy népek, erős nemzetek fia közönyös, mással van elfoglalva. De a kisebbségi lélek állandóan készelétbe fülel a politika hisztérikus handabandázására. Üres pufogtatás, vaktörvénnyel vívott csatározás, mégis dráma lehet belőle. A kisebbségi ember tudja, hogy szinte mindenből tragédia lehet, amihez a hatalom hozzáér. A politika egyre fokozódó hivatása a bonyolult világban való rendteremtés. Ám a 20. századon úgy tűnik fel, hogy inkább a káosz illetője, nem a nyugalmas rendbiztosítéka, hanem a növekvő zűrzavar tudatos vagy tehetetlen elmélyítője. Fábri üres járatából számos döntő részlettel és pontosan megfogalmazott árnyalattal bővül erről való tudatunk. Olyan vallomások és vélemények ezek, melyekben a lecsupaszított őszinteség feltárja a lélek mély egyedüllétét. Mintha az író világra nyitott magányának is bealkonyulna. Már csak a tépelődő kétség maradt, s a kétségbeesés. Olyan vallomást idézek, amely fényt vet a múltra, ám néhány további súlyos kérdése is választ kínál. Mi nem voltunk kimondott marxisták, de humanisták, és ezhez voltunk hűek, amikor a kommunizmusban véltünk otthon találni, és el kellett hagyni, mihelyt ez az antihumanizmusra aktívan reagált. Majd néhány oldallal később. Én, a humánum embere, szerződtem a kommunizmussal. Szerződés szegés esetén felmondhatok. A híres előszóval, az első szóval ő indítja az új szót. Írói útja, írói újrakezdése mégsem problémátlan és felívelő. A dogmatizmus és sematizmus szerkesztői gyakorlatával szinte azonnal összeütközésbe kerül. A sajtóban nehezen, akadályoztatva szerez magának méltó helyet. A korszak írásai a gondolat igazában 1950-ben jelent meg, 55-ben jelent meg, irodalomtörténeti esszék, tanulmányok, megemlékezések. Még az antifasiszta gondolatok is nehezen kapnak nyilvánosságot a szocialista formalizmus idején. Az Európa elrablását újra olvasva tisztul le a kép. Megjelenésekor 1966-ban nem figyeltünk fel rá, amit ma meglepődve érzékelünk. Dikciójában éppen csak kötődik a békemozgalom filozófiájához és évrendszeréhez. Terminológiájában alig használ politikai érveket, párt zsargonra utaló kitételeket, nem keres hivatalos ideológiai támaszokat. A Reichstag felgyújtásával kapcsolatban például egyetlen esetben, mint egy mellékesen említi Dimitrov nevét, Peréről pedig nem beszél. Anyagkezelése és eszmei háttere a hatalmas tényismeretet birtokló polgári írói. Ma megérezzük, hogy azonosul ugyan a hivatalos eszme békatörekvéseivel, ideológiai gyakorlatával azonban nem vállal közösséget. Az első szó mindennek mondható, ez az előszó, csak nem a hála hangulatát sugalló ünneplésnek, sem a politikai bölcsességet dicsőítő hozsannának. Az irodalompolitika dédelgetett sematizmusának a kezdetektől könyörtelen kritikusa. Mintha alig várná, hogy megírhassa antisematizmusát a merész és könyörtelen mondattal. A szocializmus humanizmus nélkül a fasizmus kiméletlenségével azonosul. A gondolat mögött érezzük az üres járat gyötrődéseinek lehiggadt bölcsességét. 56 nagyon fáj. 68 különös nyári éjszaka. A vádlott megszólal megjelenése felett érzett öröm és a stószi előszó nyers őszintesége mind arra utalnak, hogy Fábri nem azonosul, nem mellékutas, hanem önálló úton jár, szuveré jelenség. Írásai más minőséget képviselnek. Talán akkori tanácstalanságunk és zavarunk is innen ered. Érezzük másságát, erkölcsi tenkintélyét, mely legendákat szül. Ma, amikor Európával álmodunk és Közép-Európa lényegét, intellektuális minőségét keressük, nem kell messzire mennünk és bejárni a környező országokat. Elég Strauss felé tekintenünk. A téridő erkölcsfilozófiai eszményéhez találunk ott értékes adalékokat. Olyanokat, amelyek sajnos korszakosan időszerűnk. A jelenség, amely kiváltotta az antifasizmust, régi új formában átnyúlik a harmadik évezredbe. A növekvő káosz kedvez neki, a rendhiánya élteti. Liga lubickol az ellentmondások mocsarában. Új neve lehet nemzeti kizárólagosság, idegen gyűlölet, a másság elutasítása, etnikai vagy vallási türelmetlenség. Jószerével fejlődési tendencia. Civilizációs világjelenség. Az emberiség ősidőktől ismeri és gyakorolja a többség fölényét és a kisebbség alávetettségét. Az elnyomás, kisemmizés, felszámolás és megsemmisítés esetei ismertek. Az üldözések és pogromok emlékezetét őrzi a történelem. Háború utáni jogfosztottságunk ezen belül sajátos és egyedülálló európai tapasztalat. A 20. században egy nagy számú kisebbséget eszmei indoklással és intellektuális tudatossággal a győztes háború erkölcsi törvényeinek elképesztő felrúgásával kívántak felszámolni. Nemzetközi politikai intézmények segédletével és helybehagyásával, az európai humánum abszurd eltorzításával szétszúrni. Fábri így látja a vádlott megszólalban. A legfantasztikusabb paradoxon valósult meg, a fasizmust csak az antifasizmus feláldozásával lehetett legyőzni. Valóban sikerült megsemmisíteni? Ebbe Fábri sem hisz, és mi is kételkedünk. Sorsunkon érezzük a politikától való egzisztenciális függőség traumáját. Sejtjük a modern végzet természetét. Írói munka birkózni ezzel a végzettel. Talán semmi nem történik, talán minden másképp történik, a lélek mégis nyugtalan. Nem kötelezi az írót, hogyan írjon, arra azonban ösztönzi, mint gondolkodjon. Hogyan lássa az emberi sors drámáját, mint érzékelje a földi lét tragikumát. A jövő emberisége nem lehet meg a humánum eszménye nélkül, amely az európai kultúra tulajdona. Nem véletlen, hogy az új, integrálódó Európa modern politikai premisszája és erkölcsi törvénye éppen a kisebbségek védelme és az emberi jogok követelménye. Amikor az üres járatban mai kisebbségi gondjaink előzményeire, sőt hasonmásaira ismerünk, Fábri Zoltán igazának folyamatosságára és időtállóságára kell döbbennünk. Amilyen értelemben használtam, a végzett gyakori említése nem stílusfogás, valamiféle üres mementó. Sejtésként ösztöneinkben élés kísért. A kisebbségi lét csapdáinak és az emberi viszonyok morális értékcsökkenésének a tudatát és látomásait sugallja. Bizonyos értelemben Fábri Zoltán az európai humanista írók kihaló törzsének tagja. Talán a törzs nálunk utolsó példánya volt. Gondoljunk gazdag levelezésére, a világirodalom sok évszázados csodájára, korokra, amikor a levélírás műfaj jelleggel bír. Az írott betű és kézírásos szó, az írójukat képviselő papír, még az emberközi kapcsolatok őszinte és gazdag lehetősége. Rokon lelkek találkozásának értékes és maradandó dokumentuma lehetett. A mai író a telefon, a fax és az internet korában már nem levelez. A lelkek találkozása, ha egyáltalán találkoznak, technizálódott és gépesült. Az olvasásra megalkodott írott szövegek felségterületére brutális erővel törve a kép, a látvány. Fábri még levelezett. Temetésén az egykori szervező emlékezete szerint 3-4 ezer ember vett részt. Közülük bizonyára számosan kaptak tőle levelet. A 60-as években Stósz közép-európai magyar zarándokhely lehetett. Fábri Zoltán halálakor hazai Mekkává növekedett szinte. Rengetegen voltunk. Úgy tűnt fel valamilyen módon a század dokumentálja önmagát, és egy korszak leáldozni készül. Valószínűtlen, szinte hihetetlen kép. A falu terén koporsóját hatalmas tömeg veszi körül, a deszkafetél lyukán, bepillantóján láthatjuk, hogy ott fekszik, sápadtan, nyugodtan, halottan. Borús, esős idő, a völgy felett súlyos sötétkék felhők mozognak, alacsonyan lógnak a falu egén. Nedves a föld, de nem esik. A domtetőn lévő sírtó teljes méreteiben látni a vidéken ülő komor felhőóriást. De a zápora magasba marad, nem zavarja szét a fekete embertömeget. A koporsót a sírba eresztik, s a sötét felhőabroszon váratlan természeti tünemény jelentkezik, a komor felhőtömböt széles szivárványíve öleli át. Úgy tűnik fel a dombról, mintha a vége a Fábriház udvarán érintené a földet. Optikai törvényekkel magyarázható véletlen jelenség. Nem törekedtem boldoggávatni Fábri Zoltánt, ez alkalommal sem kívánok dolgozatom végére romantikus csattanót kerekíteni. De a szivárvám megjelent, magam is láttam akkor. És emlékszem, olyan gondolatot ébresztett bennem, hogy az írónak érdemes becsületes és igaz úton járni, önmagához hűségesnek lenni, és az elhivatottság hitének is valamilyen módon és minden látszat ellenére értelme van. Köszönöm a figyelmet.
Köszönöm Duba Gyulának nemes gondolatait. Maga az előadás is bizonsága volt annak, hogy Duba nem először mérkőzött meg Fábri munkásságával, Fábri szövegével.